Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A megkérdezettek felénél tapasztalható enyhe depressziós tünet a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének országos kutatása alapján, amelyben arra keresték a választ, hogy a COVID-19 járvány miatt bevezetett korlátozások miként változtatták meg az emberek fizikai aktivitását, és mindez hogyan hatott a lelki állapotukra. A felmérésből az is kiderült, hogy a sporttal megőrizhető a lelki egészség. A részletekről Baumann Tuka Nikoletta kérdezte Tóth Mónika Ditta pszichológust, a kutatás vezetőjét.
Az online kutatásunk célja az volt, hogy megnézzük, hogy a pandémia, illetve a bezártság és a korlátozások hogyan hatnak az emberek testmozgási, sportolási szokásaira, és mindez hogyan áll összefüggésben a lelki állapotukkal, illetve a testi jólétükkel, mennyire érzik magukat jól a bőrükben, és lelkileg hogyan vannak. Összesen a végső kiértékelésnél 1300, azt hiszem 34 válasz érkezett, ami megfelelő volt, és kiértékelhető volt, és 18 év felettieket vizsgáltunk ebben a kutatásban.
Mi volt a tapasztalatuk, ha csak a mozgásnál maradunk? Hányan voltak olyanok, akik a bezártság hatására újfajta mozgásformákat kerestek, illetve voltak-e olyanok, akik a koronavírustól való félelmük miatt mondjuk lemondtak a rendszeres testmozgásról?
Sajnos a megkérdezettek majdnem 40%-a, tehát 37%-a csökkentette a heti mozgás mennyiségét, tehát kevesebbet mozgott, mint előtte. Ugye ennek hátterében nagyon sokszor az állt, hogy a beltéri mozgásformákat kültérire kellett volna cserélni, vagy nem tudták, hogy hogyan lehetne pótolni mondjuk a konditermi vagy az uszodai edzéseket. Tehát nagyon sokan, sajnos 40% az, aki csökkentette a testmozgást. Az egyharmada a megkérdezettek nem változtatott a mennyiségén, és szerencsésen volt szintén egy egyharmad, aki pedig növelte az addigi mozgás teljesítményét. Általában itt beltéri edzést kültérre cseréltek az emberek. Ugye itt a testmozgás alatt nem csak azt értjük, hogy félmaraton futása, hanem egy intenzívebb séta, ami legalább 30 percig tart, és ugye felviszi az adott személynek a pulzusát.
Milyen összefüggést találtak a testmozgás, illetve a pszichés állapot között, aminek ugye kifejezetten nagy jelentősége volt a korlátozások a karantén alatt?
Nagyon fontos megállapítást tettünk, ami teljesen megegyezett az előzetes hipotézisünkkel. Azok a személyek, akik növelték, vagy nem változtatták a testmozgási mennyiségüket, ők sokkal jobb lelkiállapotban voltak, mint az a majdnem 40%, aki lejjebb vett és többet töltött otthonában inaktív és passzivitás formájában. Tehát egyértelműen beigazolta az előzetes várakozásainkat, hogy a testmozgás nagyon pozitívan hatott azoknak a személyeknek a lelkiállapotára, akik ugye sikeresen mozogtak minél többet, vagy pedig megtartották az eredeti heti rendszerességű mozgást. Sajnos azért a teljes mintában elég magas volt a minimum enyhe depresszió megjelenése, tehát a megkérdezettek felénél tapasztalható enyhe depressziós tünet a megkérdezés időpontjában. Nyilván ez nem egy diagnózis, hanem csak egy olyan szűrő kérdőív, amivel már lehet ugye tovább menni, hogyha az ember mondjuk pszichológushoz vagy orvoshoz, pszichiáterhez fordul. Azért azt nagyon fontos lenne kiemelni, hogy aki ebben az időszakban lelkileg nem érezte magát jól, vagy esetleg is olyan tüneteket tapasztalt magán, amit korábban nem, még most is nem késő szakembert felkeresni.
A megkérdezettek esetében súlyváltozás történt-e? Mit lehet látni a felmérésből?
Azok, akik passzivitásba fordultak át, náluk egyértelműen növekedett a testsúly, de egyébként akik pedig többet mozogtak értelemszerűen, náluk pedig vagy megtartották, vagy inkább csökkent a testsúlyuk, de sajnos azért a teljes mintán látszott alapvetően, hogy növekedett az emberek, közel 30 vagy 40% között volt, akiknek növekedett a testsúlyuk, és kevesebb volt, 22% volt, akinek fogyás indult át.
Sigma, a holnap világa.
Az augusztus közepe, vége a kullancsok kedvenc nyári időszaka, mert ilyenkor már hűvösebbek a reggelek és az esték, mondta Kovács Szilvia, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének egyetemi docense. A szakértő hozzátette, hogy a felmelegedés miatt megjelenhetnek Magyarországon új kullancsfajok is, amelyek hazánkban eddig nem elterjedt kórokozókat hordozhatnak. Baumann Tuka Nikoletta kérdezte Kovács Szilviát.
Az augusztusnak leginkább a
A közepe vége az, amit a kullancsok kifejezetten kedvelnek, hiszen ilyenkor már csökken a nappali hőmérséklet, ugye reggel is hűvösebb van, este felé is hűvösebb van, és ez a hűvösebb idő, a párásabb időjárás a számukra sokkal kedvezőbb környezeti feltételeket teremt a túléléshez, a szaporodáshoz, a gazda szervezet kereséséhez. Napsütés nem igazán kedvelik, így legfőképpen ugye reggel délelőtti órákban lehet velük találkozni, illetve este felé, ilyen késő délután, amikor már egy kicsit hűl az idő, nem süt annyira a nap.
Meddig tart a kullancs szezon?
A kullancs szezon az tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy már egész évben tart, hiszen nagyon enyhék a telek, így ezt könnyen átvészelik a kullancsok, úgyhogy nem kell azon csodálkozni, amikor a kutyus egy kullancsal tér haza mondjuk téli időszakban.
Kertekben, illetve közparkokban is előfordulhatnak már ezek a paraziták?
Igen, saját kertünkben is találkozhatunk kullancsokkal, ugyanúgy a városi parkokban, hiszen ahol megfelelőek a környezeti feltételek, árnyékos, hűvös helyek vannak, dús növényzet, ott bizony lehet velük találkozni.
Közismert, hogy a Lyme-kor és a vírusos agyvelő és agyhártya gyulladás terjesztésért felelősek a kullancsok, de vannak-e még olyan fertőzések, amelyeket ezek a paraziták hordoznak?
Igen, többféle betegséget hordozhatnak, ugye itt a Lyme-kor, az agyvelő, agyhártyagyulladás az, amit említett, de van még a tularémia is például, vagy a kúláz, a tibola, tehát különböző kórokozók terjesztéséért felelősek a kullancsok. A felmelegedő időjárás az, ami itt problémás lehet, hogy megjelenhetnek új kullancsok, tehát már 2 éve találtak a Margit-szigeten ugye egy nálunk nem honos kullancsfajt, ami a krími kongói vérzéses lázat terjeszti, de ugye ezeknek a kullancsoknak a szaporodása, a fennmaradása nálunk az még kérdéses, de hogyha enyhébbek lesznek a telek, tehát még jobban melegszik az idő, egyre kedvezőbbek lesznek számukra a feltételek.
Ha kirándulni indulunk, mire figyeljünk, vagy éppenséggel hogyan öltözzünk fel, hogy a kullancsok ne tudjanak minket megcsípni?
Kirándulások alkalmával mindig nagyon jó az, hogyha egy zárt ruházatot viselünk, tehát hosszú nadrágot, bakancsot, mert azokon egy kicsit azért nehezebben kapaszkodnak fel a kullancsok, de fel tudnak jönni, fel tudnak mászni ezeken, de érdemes mindig ezt a zárt ruházatot viselni, hiszen nekik idő az, amíg megtalálják úgymond a bejáratot ugye a ruházaton, amik hozzáférnek ugye a bőrünkhöz, ezek egy kicsit megnehezítik az ő dolgukat. Illetőleg vannak olyan ilyen kis pumpás készítmények, amikkel le lehet fújni még a ruházatot, vagy lehet természetes olajokat használni például, amivel mondjuk az ember bekenni a bokáját. Én személy szerint én beszoktam kenni ugye a tarkómat is vele, mert a hajtő környékét nagyon szeretik a kullancsok, főleg ha valakinek hosszú haja van, illóolajokkal is lehet egy kicsit még a ruházaton felül segíteni azt, hogy ők távolabb maradjanak tőlünk.
Hogyan tudunk egy kullancsot biztonságosan eltávolítani?
A biztonságos eltávolításra úgy kerülhet sor, hogy fogunk például egy csipeszt, egy sima kis szemöldök csipeszt, aminek a segítségével, hogyha közvetlenül a bőr fölött megfogjuk a kullancsot, lehetőleg minél közelebb ugye a bőrhöz, megszorítjuk egy határozott mozdulattal, kihúzzuk a bőrből, akkor ez egy nagyon jó és eredményes módszer. Nem szabad mindenféle olajokkal, tejföllel, meg nem is tudom még mit mondanak így a népi hiedelmek, tehát ilyesmikkel nem szabad kenegetni. Az a lényeg, hogy ne gyötörjük a testét, ne nyomkodjuk, hiszen ezzel arra késztetjük, hogy visszabocsássa a szervezetbe a gyomor tartalmat. Ebben viszont benne lehetnek a kórokozók.
Szigma, a holnap világa.
2021. augusztus 17-én, magyar idő szerint hajnali 3 óra 47 perckor a VV-19 küldetés keretében sikeresen elindult az európai Vega hordozó rakéta, fedélzetén a Radmag első változatával. Az Eötvös Loránd kutatási hálózathoz tartozó Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriumában fejlesztett Radmag egy az űrbéli sugárzási tér és a mágneses tér kombinált mérésére alkalmas műszer, amelyel Magyarország a tervek szerint részt vehet az Európai űrügynökség űridőjárási célú kisműholdas konstellációs küldetésében. Hírn Attilával, az űrkutatási laboratórium vezetőjével beszélgettem.
Tudományos műszerről van szó, amit a későbbiekben rutinszerűen, szolgáltatásszerűen szeretnénk használni. Űridőjárási célú műszerről van szó, analógiaként itt föl tudjuk hozni a földi időjárást és az időjárás előrejelzéshez szükséges különféle műszereket. Tehát itt a Földön a földi időjárásnál különböző paraméterekre vagyunk kíváncsiak, mint hőmérséklet, levegőhőmérséklet, szélirány, szélerősség különböző magasságokban, csapadékmennyiség, páratartalom, légnyomás. Ezekre ugye speciális mérőműszerek vannak, amelyek a különböző paramétereket mérni tudják. A világűrben itt is van időjárás, csak ezt tűridőjárásnak hívjuk, és teljesen más paraméterekre vagyunk kíváncsiak. Ugye hát egy olyan környezetről beszélünk, ami már gyakorlatilag a sűrű légkör fölött van, és nagyon kis sűrűségű közegről van szó, tehát itt már a légkör nagyon ritka, gyakorlatilag vákum van, ahol a műholdaink üzemelnek, vagy az űrhajósaink is dolgoznak, például a Nemzetközi űrállomás fedélzetén. Viszont ez is egy erősen változó környezet, ahol a kozmikus környezet jellemzői között szerepel például a kozmikus sugárzásnak az erőssége, intenzitása, típusai, hogy milyen komponensei vannak, a földi mágneses térnek a helyi változásai például, vagy az úgynevezett plazma környezet. Ezek mind-mind hatással lehetnek a föld körül keringő műholdakra, illetve akár közvetetten itt a földi különböző berendezésekre, infrastruktúrákra. Mi, amit mérünk, az a kozmikus sugárzás, illetve az űrbéli sugárzások és a mágneses tér. A radmag ennek a két paraméter halmaznak a mérésére alkalmas, erre fejlesztettük ki. Ezek mind olyan dolgok, amik itt a földi időjárásban is, ugye a fő befolyásoló tényező az végeredményben a nap. A napból kapja a föld az energiáját, a földi időjárást, a klímát is a nap viselkedése befolyásolja, illetve egy fontos tényező. A világűrben ez még inkább érvényesül, tehát az űridőjárást, tehát a földi környezetünknek a változásait jelentős mértékben a nap tevékenysége befolyásolja. Tehát hallani lehet olyanokról, hogy időnként vannak nagyobb napkitörések, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag a nap felszínéből nagyobb anyagcsomagok, töltött részecske csomagok indulnak el, és ezek bizony időnként eltalálhatják a Földet, legalábbis, hogy a Föld keresztezi a pályáján ezeket a anyagkidobódásokat, és ilyenkor ez jelentős mértékben megzavarhatja például a Földnek a mágneses terét, illetve ezek a töltött részecskék közvetlenül is kárt okozhatnak különböző berendezésekben.
Hogyan készült el a radmag? Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen tervezési, kivitelezési folyamatot?
Egyrészt volt egy szándék, tehát azt kell tudni, hogy ezeket a mind a kozmikus sugárzási teret, mind a mágneses teret ezt mérik azért különböző műholdakon, főként ezek egyébként amerikai műholdak, vannak európaiak is, európai berendezések is, pont olyan céllal, hogy aztán a későbbiekben ezekből előre lehessen jelezni, vagy nyomon lehessen követni az űridőjárás változásait. Európában viszont, tehát az Európai Ügynökségnek Magyarország 2015 óta egyébként tagja, nincs külön műhold hálózata Európának, amely ilyen mérések végzésére alkalmas lenne, illetve több különböző műszerük van, amik egyelőre nem állnak össze egy ilyen teljes rendszerré. Tehát volt egy ilyen igény, ráadásul ezek a műszerek mind külön-külön mérik a különböző paramétereket, tehát vannak olyan műszerek, amelyek a sugárzási térnek bizonyos komponenseit mérik, van, amik a mágneses teret mérik, illetve egyéb paramétereket. Itt jött egy olyan ötlet, amire az ESA, az Európai Ügynökség fantáziát látott, hogy egy olyan műszer koncepciót alakítsunk ki, ami, ahol egyszerre mérik ezt a két jellemzőt, tehát a földi mágneses tér változásait és a sugárzási tér változásait. És aztán fölmértük az eddig meglévő lehetőségeket, hogy milyen műszerekkel mérik ezeket a jellemzőket, miben lehetnénk jobbak, hogyan tudnánk ezt lekicsinyíteni olyan méretbe, hogy az minél többféle műholdra fölkerülhessen. Ráadásul az lenne a jó, hogyha ennek a demonstrációja egy relatíve könnyen megvalósulhatna, tehát nem kéne arra várni, hogy egy nagy műholdra fölkerülhessen a műszer, hanem egy más lehetőséget. Nézzünk, ez volt a RadCube küldetés, ugye, ami most 17-én jutott föl a világűrbe. Itt egy három egységes úgynevezett CubeSat-ról van szó, tehát egy körülbelül cipős doboz méretű 30 cm x 10 cm x 10 cm műholdra kellett föltenni ezt a berendezést, tehát ilyenkor elkezdjük írogatni azt, hogy milyen követelmények vannak, hogy elférjünk egy ilyen műholdon, ugye a teljes térfogatot nem tudjuk például kitölteni, a műholdnak vannak egyéb rendszerei is, meg kell vizsgálnunk azt, hogy pontosan miket akarunk mérni, milyen energiatartományban akarjuk a sugárzást mérni, a sugárzásnak milyen komponenseit, a mágneses tér milyen mértékben változhat, a sugárzási tér milyen mértékben változhat, tehát egy jó hosszú követelmény is talál elő, ez még kiegészítik azok a technikai követelmények, hogy például ki kell bírni a műszernek a felbocsátást, tehát hogy a rakéta, hogy elindul, rázkódik, leválnak a fokozatok, pályára állítja a műholdat, ez jelentős mechanikai terhelésnek teszi ki a berendezéseket. Erre is kell terveznünk, erre is vannak követelmények, aztán utána pedig a világűr körülményei közt, ugye hát vákumban jelentős hőmérséklet változások közepette, jelentősen zord körülmények között kell működni ennek a berendezésnek. Tehát ezek összeállnak ezek a követelmények, és akkor ennek megfelelően tervezzük meg a műszert, választjuk ki azokat a detektorokat, alkatrészeket, amelyek alkalmasak lesznek ezen mennyiségek mérésére, és közben már arra is kell gondolnunk, hogy hogyan fogjuk ezeket igazolni, tehát különféle analíziseket, tehát számításokat kell végezni annak igazolására, hogy ez megfelelő lesz ez a műszer. Szimulálunk, tehát szimulációs számításokat végzünk, modellezzük azt, hogy mi várható ott, és arra alkalmas lehet a műszer, illetve teszteket is végzünk, földi teszteket, például amiket említettem technikai követelményeknél, vibrációs tesztekkel teszteljük azt, hogy kibírja a rakéta felbocsátást, vákumkamrában végezhetünk termikus teszteket, hogy a hőmérséklet változásokat hogyan fogja viselni a műszer, illetve mivel tehát sugárzási teret kívánunk mérni elsősorban, földi sugárforrásoknál végzünk méréseket, és igazoljuk azt, hogy ezeket a sugárzás típusokat, fajtákat, különböző energiájú részecskéket mérni tudja a berendezésünk.
Most, amikor beszélgetünk, már több mint két napja fönt van a műszer, föl tudták-e már vele venni a kapcsolatot, vagy pedig majd periodikusan jelentkezik maga a műszer?
Ezt a műholdat ugye számos más műholddal együtt bocsátották föl a Vega európai hordozó rakétával a VV-19-et nevezett küldetés keretében. A RadCube egyike volt ugye a több műholdnak, amelyet pályára állított ez az eszköz. Azt tudni kell, hogy ez egy közel poláris, tehát a pólusok fölött áthaladó pályáról, körpályáról van szó, jó pár száz kilométer magasan. Ez annyit jelent, hogy közben ugye a pálya alatt elfordul a Föld, és csak bizonyos időszakokra van rálátásunk Magyarországról a műholdra. Egy ilyen pályaraállítás, beüzemelés, és ez nem egy egyszerű történet, tehát miután pályára állt a műhold, az első lépések között mindig az van, hogy először vesznek egyfajta erős életjelet a műholdról, hogy rendben van, sikerült bekapcsolni a legfontosabb alrendszereket, és ezt követően létesül a rádiókapcsolat vele, küldik az első parancsokat a műholdnak a különféle alrendszerek bekapcsolására, amelyek nem automatikusan indultak, hanem külön parancsra kell indítani. Ezeknek a ellenőrzésére a telemetria adatok jönnek le, tehát amik tartalmazzák azokat az információkat, hogy milyen állapotban van a műhold. De ezek mind egy sok-sok lépcsőfok után ér oda el a történet, hogy be lehet kapcsolni a tudományos műszer, tehát a hasznos terhet. És még itt is, mivel ez egy műszer együttes, amit még nem említettem, mert ennek a sugárzásméréses részét fejlesztette az Energiatudományi Kutatóközpont, emellett a mágneses tér mérésre szolgáló úgynevezett magnetométert az angliai Imperial College London kutatói szállították nekünk, tehát ez egy nemzetközi konzorciumban megvalósuló küldetés, amiről beszélünk, és ez a mágneses térérzékelő ráadásul, hát említettem, hogy ez egy 30x10x10 cm-es műhold. A mágneses térméréseknél az egy külön követelmény, hogy hát a műhold maga is kelt elektromágneses teret, ami zavarhatja a mágneses térméréseket, ezért lehetőleg az a cél, hogy a mágneses térérzékelő az ne a műholdon legyen, hanem ez eltávolítva a műhold testtől, ezért lesz egy kis árbóc, egy 80 cm-es árbóc, ami ugye hosszabb, mint maga a műhold, több mint kétszerese, amit kinyitnak majd a küldetés egy adott pontján, és ez pedig egy lengyel cég, az Astronika cég biztosította számunkra. Tehát sok-sok lépés kell ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy be lehet kapcsolni a tudományos műszert, és akkor ott is végig megyünk ezeken, hogy az egyes alrendszereket, külön a sugárzásos mérésre szolgáló részt bekapcsoljuk, teszteljük, utána a mágneses térérzékelőt teszteljük, utána lehet csak kinyitni például ezt az árbócot. Tehát ez sok-sok lépés, amire eljut odáig, ez jellemzően azért ilyen egy-két hét, amire mindent le lehet tesztelni, és akkor kezdődhetnek a hosszú távú, hosszú időtartamú mérések. Hát a műholdnak a tervezett időtartama, időtartama az fél év, tehát 6 hónap, ami alatt jó párszor meg fogja ugye naponta 11-néhányszor kerülni a Földet, és méri ezeket a mágneses és sugárzási térparamétereket.
Egy-egy ilyen projekt előkészítése hónapokig, sőt évekig is eltart. Most mivel foglalkoznak az Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriumában?
A mérőműszer kapcsán ennek egy továbbfejlesztett változatán is dolgozunk egyrészt, tehát a RadMag műszernek egy moduláris felépítésű változatán, ami ugye ez egy technikai demonstráció, a RadCube küldetés, tehát itt az volt a lényeg, hogy felférjen egy ilyen kis műhold a kis méretben. Ennek egy továbbfejlesztett változatán dolgozunk jelenleg, ahol az a cél, hogy modulárisan, tehát több részecskékből felépítve az adott küldetésre nagy műholdakon különböző konfigurációba felkerülhessen ez a mérőműszer. Emellett egyébként nem csak a műholdakat, üreszközöket érő részecskéket vizsgáljuk, meg mágneses térváltozásokat, hanem arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a világűrben dolgozó űrhajósokat mekkora sugárterhelés éri. Ez az úgynevezett űrdozimetria területe. Ilyen mérőműszereink jelenleg is üzemelnek, illetve detektoraink üzemelnek a nemzetközi űrállomás fedélzetén, tehát ezeknek az adatait értékeljük ki. Egyik ezeknek a PILLE berendezés, aminek az első változatát Farkas Bertalan vitte fel 1980-ban, illetve ilyen műszereket fejlesztünk, hát a legnagyobb volumenű vagy legjelentősebb projektünk az a hold körülkeringő űrállomás, ami még nem készült el, hanem várhatóan 24-ben fogják majd űrhajósok meglátogatni. Erre fejlesztünk az Európai Űrügynökség kérésére, vagyis hát dolgozunk ki egy koncepciót, egy beltéri, tehát az űrállomás moduljának a Halo modulon belül elhelyezendő sugárzásmérő eszközre. Most a koncepció kidolgozása van, nemrég került ki a felhívás egy pályázatra, hogy ennek a megvalósítására, tehát hogy a műszer megépítésére is, amire hát a pályázaton éppen dolgozunk, reményeink szerint jó esélyeink vannak arra, hogy ezt elnyerhessük. Mindenesetre elbiztosított az, hogy a műszer együttes egyik eleme az mindenképp az Energiatudományi Kutatóközpont egyik ilyen műszere lesz. És hát amit fontos megemlíteni, hogy itt ez kutatás is, kutatásfejlesztés, ipari hasznosulásról is szó van, tehát ezek az eszközök utána különböző szolgáltató műholdakra felkerülhetnek, hogyha a kereskedelmi tevékenység kiterjed nem csak a földkörüli térségre, hanem a hold körüli térségre is, ott is ezeknek gazdasági haszna is lehet ezeknek az eszközöknek, tehát mindenki kíváncsi arra, hogy milyen sugárterhelés éri az eszközeit, mert ez a megbízhatóság szempontjából egy nagyon fontos dolog. És hát fejlesztünk egyébként műszert egy marsi űrszondára is, tehát eléggé széles a spektrum.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.